Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk. Amen. Testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Urunkat, 122. Zsoltárunkat keressük meg. Első versszakát énekeljük. Örülök az én szívembe, kívánatos hirtalmán, hogy mi bémegyünk ezután az Isten lakóhelyébe. Meg, így folytassuk Isten dicséretét, Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk a Péteri levélben, Péter apostol első levelében, a második fejezetben, az első 12 verset olvasom. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irítséget és minden rágalmazást, mint újjászülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban. Íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Nektek, a hívőknek drága kincs, a hiteteleknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé és megbotránkozás sziklájává. Azok vele ütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged, most legfőképpen azért, mert te elküldted a te fiadat, Jézus Krisztust, aki sarokkövével vélett a mi életünknek is, és egyben tudjuk, hogy a megütközés köve is ennek a világnak. Köszönjük, Úrunk, hogy benned ölnek el a mi dolgaink, a te fiadban, az egyszülöttben, akire nézve mindent teremtettél, akiben van a mi megváltásunk, akire nézve majd újjá teremtődik ez az egész világmindenség, és aki elküldi az ő lelkét, hogy mi emlékezzünk bűneinkre, eszünkbe juttassa fonákságainkat, és hogy vigasztalója, bátorítója, megtartója legyen a mi életünknek. Urunk, mindkettőre nagy szükségünk van, arra is, hogy hétről hétre önvizsgálatot tartsunk, hogy megálljunk, hogy átbeszéljük, átgondoljuk veled a mi dolgainkat, és arra is, Urunk, hogy ne magányosan kelljen küzdenünk, harcolnunk ebben az életben, ebben a világban. Ahogyan igéd mondta, olyan jóságosan és olyan bölcsen, tisztán érthetően ebben a pogány világban. Kérünk téged, hogy adj lelki erőt, és add Krisztusnak lelkét, hogy ne csak vitatkozni tudjunk ebben a világban, hanem
tisztességesen, tisztes módon is élni, hogy lássák ezt az emberek, és hogy téged dicsérjenek ezért. Urunk, áld meg, kérjünk Isten tiszteletünket, áld meg a mi választásunkat, kérünk, hogy te légy most itt közöttünk. Amen. Készüljünk az ige hirdetésre, 373. dicséretünket énekeljük első versszakában. Az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található felolvasott szentteskében, Péter apostol első levelében, a második fejezetben, a 11-től a 12-ig terjedő versekben. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyoktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, ha ti jó cselekedetéteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Amen. Kedves testvérek, tegnap este a televízió csatornáin szörfözve belehallgattam egy vitaműsorba, egy közéleti vitaműsorba, különböző kérdéseket tárgyaltak meg, és az érvelésben az egyik fél részéről nagyon jó szívvel vettem azt, amikor valakire úgy tekintett, valakinek az írására, gondolkodására, valójára úgy tekintett, hogy miért mondana ő hamisat, hiszen istenes ember. Hiszen hívő ember. Miért kérdőjeleznénk meg mindazt, amit leírt, miért kérdőjeleznénk meg mindazt, amit etikusan szeretett volna gyakorolni, szó sem volt arról, amiből megvádolták őt. Azért örültem ennek az érvelésnek, bevallom őszintén, mert ritka, hogy valakinek egy szekuláris hétköznapi világi közéleti műsorban egyáltalán érvként és pozitív érvként hangzik el úgy a gondolkodása, hogy nem tehetett másként, mert Krisztusa nem engedte volna meg neki. És az izgalmas nem az volt, hogy valaki önmagáról mondta ezt. Ilyet sokat hallunk a közéletben, hogy én így vagyok, vagy úgy vagyok a hit dolgaival, hanem hogy egy kifejezetten hitetlen ember az ő munkatársa állította róla. Érvelt vele. Jó volt ezt hallani. És hozzáteszem, fogadjátok el, nem akarom részletezni, hogy egyéb kérdésekben, egyéb közéleti kérdésekben én a megnevezettel egyébként nem mindig szoktam azonosulni. Jól ismerem őt, bizonyára ti is jól ismeritek őt, azt is tudjuk, hogy egy református gyülekezetnek a presbitere volt, most már egy másik szabad keresztény gyülekezetbe járt, de nincs bennem semmi kétség afelől, hogy az, amit akkor és ott mondott, azt Krisztusi módon mondta. És jó látni és jó hallani, hogy a környezetében a munkatársai, azok ezt látják rajta. És ez a véleményük róla. Kicsit olyan ez, mint évekkel ezelőtt, amikor olvastam egy történetet, hogy egy illető elment az úri szabóságba, hogy magának valamilyen szép, míves ruhát készítessen, és valahogy a próbák után, amikor ki kellett volna már fizetni a cekhet, amikor már az anyagot kiszabták, a varrásnak a végéhez jártak, az utolsó próba előtt, a méretre igazítás előtt, hát már kellett volna fizetni. És az illetőnél nem volt ott a pénztárcája, mire a szabó azt mondta, hogy van egy hiteles ember. Tudom, hogyha azt mondja, hogy holnap délután megérkezik, akkor rendezni fogja az egészet. És a hitelesség, a társadalmi értelembe vett hitelességünk alapja pedig a Krisztusba vetett hitünk. Így függnek össze a dolgok. Így függ össze mindaz, amit itt az Isten tiszteleten hiszünk és vallunk, ahogyan Isten előtt leborulunk, és ahogyan a hétköznapi életben, a munkahelyünkön, a családunkban, egyéb helyeken, szórakozásunk közben megérünk. Nagyon kedves és nagyon meleg hangon kezdi az apostol ezeket a sorokat, ezt a szakaszt. Szeretteimnek nevezi az olvasókat. Milyen szép, hogy az apostoli korban így tekintettek egymásra az emberek. Szeretteim. Barátságos kapcsolatra val mindez, amelyikben az igazi szeretet, a ragaszkodás, a megértő és összetartó hangulat egészen biztosan jellemző volt. Azonban azt is elmondja az apostol ebben a szakaszban, hogy azok, akik összekapcsolódnak, akik szeretett közösséget alkotnak, azok jövevények és idegenek ebben a világban. Nem azt jelenti mindez, hogy mi ne tegyünk hozzá ehhez a világhoz. Sokszor tapasztaljuk mi magunk is, lelkipásztorok is tapasztalják ezt, olyan idegenül élünk ebben a világban, vagy tapasztalom ezt egyéb formában is, talán most megengedhető ennyi abból a szolgálatból, amit végzek. Egy alkalommal beszélgettem egy közösséggel, nem presbiterekkel, de a gyülekezethez, nem a mi gyülekezet periférián élő emberekkel, és akkor mondták nekem, hogy miért aggodalmaskodik a tiszteletes úr mindig a fizetése miatt. Mondom, hát nem olyan magas az ő fizetése, azt mondja, de ahogy nem magas az ő fizetése. Majdnem olyan a fizetése, mint egy jó menő ügyvédnek. Mondom, hát ez nagyon jó, hogyha egy lelkésznek olyan a fizetése, mint egy jó menő ügyvédnek, de mondom, nem ezt látom a papírokból. Én azt látom a papírokból, hogy a tiszteletes úr fizetése 100 000 forint. Jött az atyafi, no de órabérbe leszámítva 4 órát dolgozik egy hónapba. 4 órát dolgozik egy hónapba. Hát néha ilyen idegenül érzi magát az ember a társadalomban, és ne gondoljátok, hogy csak a lelkipásztorról vélik azt, hogy havi 4 óra munkája van, 4 vasárnapi istentisztelet megtartása, hanem a keresztényekről is. Mit tesznek hozzá ehhez a világhoz? Miért beszélnek itt a szeretetről? Kedves testvérek, nem ingyen kosztolói vagyunk mi ennek a világnak. A keresztények sohasem voltak azok, hanem jövevények és idegenek, akik egészen bizonyos, hogy azért kell, hogy éljenek, mert Krisztustól új életet kaptak, és ez az új élet arra sarkalja őket, hogy ebben a világban, így mondja az apostol, nézzétek az apostoli korban, ebben a pogány világban, mint jövevények, úgy éljenek és úgy cselekedjenek, hogy dicsérjék magát, az élő Istent. Úgy éljenek, és úgy cselekedjenek, hogy ezt a földet, a környezetüket, valójukat, akár még tejjel és mézzel folyóvá is tehessék, ahogyan Isten nevezi a kiválasztottaknak adott földet, Kánaánt. Ehhez azonban egészen bizonyosan szükséges az, kedves testvérek, hogy mi mindannyian értsük, lássuk és valljuk, hogy mi a feladatunk ebben a világban. Az első, amit elmond az apostol ezen a mai istentiszteletünkön, hogy a keresztény emberek, akik ezért a világért küzdenek és harcolnak, közben egy belső harcot is vívnak. Így mondja, a test és a lélek örök harcát vívják meg. Minden nap. Mert mindkettő, valljuk be őszintén, hogy mindkettő a test és a lélek is az egész embert akarja birtokolni. A testnek ott vannak a fegyverei, a vágyak, és a léleknek pedig ott vannak a fegyverei, a jó cselekedetek. Egy szívben mindkét indulatot egyszerre hordozni lehetetlen. Félreértés ne essék, itt az apostol már nem arról beszél a cselekedetek alapján, hogy mi cselekedetek által szerezzük meg az üdvösséget, hanem ezért olvastam fel az egész szakaszt, mint újjászületett gyermekek, mint újjászületett csecsemők, akik már Krisztusba oltattatok, azok vívódnak ezekben a kérdésekben. Kedves testvérek, túl sok naív reményt nem szabad közelengedni a szívünkhöz, mert a test hamar elámít bennünket. Naponta fel kell vele venni a harcot, naponta vissza kell szorítani, és mire végleg elkészülnénk vele, vagy a nyomástól felszabadulnánk, íme észrevétlenül elfogy az erőnk ebben a harcban. Micsoda küzdelem! Azt mondja az apostol, hogy ha a vágyak, a kívánságok, az óember diadalmaskodik, hogyha a test győz, akkor meghal a lélek. Emlékszem, évekkel ezelőtt Berkesi Gábor szolgatársamra, tanáromra, aki elmondta azt a képet a test győzelme kapcsán, nyilván nem csak így jelenhet meg, ez egy sarkos dolog lesz, hogy kinézett a Pozsonyi úti parókia ablakán, és minden pénteken azt látta, hogy valaki ott a környező lakótelepről lemegy a kisboltba, megvesz magának egy rekesz sört, kivesz a, mi eléggé idők ezek, kivesz a videótékából néhány videófilmet, és ezzel telt az egész hétvégéje. Milyen nagy baj, mondta ma, nem is olyan régen, egy gyászoló fiú, amikor arra a vidékre tekintett, amely vidékről a szülei származtak, valahonnan Kelet-Magyarországról, és azt mondja, hogy tengődnek az emberek céltalanul nap mint nap az utcákon, bódult állapotban. De ha a lélek győz, az igazi életre támadhat eközben a test. És amikor erről beszélek, hogy igazi élet, akkor szolgáló, önfeláldozó, hasznos, hálaadó, és tegyük hozzá Krisztusban az ígéret szerint örök életre támadhat a test. És mindent elkövet mégis a mindennapok világában, a bűnvilágában a test, hogy halált hozó hullántja gyötörjön szüntelen. És ravaszul teszi ezt, sose fogy ki eszközeiből, egyszer csak jön csábítással, kísértéssel, hogy elaltassa, majd megölje bennünk a lelket, az életet. Majd ugyanezzel a szándékkal megállítja a vágyakat, hogy tövést fúrjon a lélekbe, gyötrelmet, pánikot hoz ránk, hogy mit tegyünk ezzel, majd jönnek a fájdalmak, a valós egészségügyi fájdalmak jönnek, azok a meglepetések, amelyekre nem is számoltunk, és nem is nagyon hittünk, hogy ilyen is lehet az életben, tapasztalom már én is ezt, amit korábban nem gondoltam volna, hogy velem is megtörténhet, akár fizikumban, egyébben jön napról napra, vagy depresszióba kergeti a lelket, az elmúlás veszélyével riókat, fenyeget, úgyse lesz jobb, és mint testtelen alakot elűzi létünkből a reményt. Testvérek, amikor a test harcáról beszél itt a Szentíró, akkor erről beszél, hogy a végsőkig fokozza mindezt a mi életünkben. De ki kell mondanunk, Isten igéje kimondja, a végsőkig nem teheti ezt. Mert lesz, aki az utolsó napon újra összeállít minket. Erről beszél abban a nagyon drámai és szörnyűséges, de igaz igében Ezékiel próféta, amikor látja a kiszikkadt, elaszott testeket, és megjelenik a lélek. Nem úgy lesz, ahogyan a test akarja, a vándorló, idegen, újjászületett életében, hanem új testben támadunk fel az örök életre. Hát, a tisztes életről, ezt mondja az ige, ezt a harcot említi. És hiszem, hogy amikor a tisztességes szót említi itt a Szentírás, egészen pontosan valami olyat jelent ez a kifejezés, hogy az élet, hogy jó életvitelt birtokoljunk, hogy jó életvitelben éljük az életünket, hogy igaz legyen ebben az értelemben a mi életünk. Erre hív bennünket Jézus Krisztus. Nem csak arra, hogy a mi mindennapjaink azok rendezettek legyenek, imádságos, bibliaolvasásos környezetben, hanem hogy ezt a harcot megküzdjük és megvívjuk. És elégséges legyen benne Istennek az a szava, amely mint kegyelem jelenik meg, és mindenre elég. Kedves testvérek, amikor időközi presbiter választásra készülünk néhány perc múlva, akkor azt hiszem, hogy ez egy jó életprogram mindannyiunk számára. Hogy ebből a harcból nem kimenekülünk, hanem egy pogány világban, megint egy pogány világban, ilyen tisztesen élünk. És azt is elmondja az apostol, minő felfedezés és újdonság az első századoknak az eseményeire, hogy nem csak a testünk, a vágyaink, a dolgaink küzdenek bennünk, hanem a mi környezetünk is küzd ellenünk. Egészen konkrétan itt és most rágalmakról beszél a Szentírás. Olyan rágalmakról, amit valakivel szemben terjesztenek. Néha féligasságok ezek, néha puszta kitalációk, de sok embernek, családnak vagy gyülekezetnek az életét lehet vele megkeseríteni, és valljuk be őszintén, hogy lehet vele tönkretenni. A késő igazság reménye, gyenge orvosság akkor, amikor az ember felé rágalmak érkeznek, és nagyon nehezen gyógyulnak ezek a sebek, hogyha igaztalanul jöttek. Azt mondja az apostol ezért a rágalmakat, jobb azonnal eloszlatni, visszaverni, mint hogy megengedni, hogy megakadjon a mi életünkben. De azt is elmondja, a tisztes élethez ez is hozzátartozik, hogy a rágalmak ellen rágalmakkal nem lehet fellépni. A hívő ember csak tiszta, mondom így, tiszta eszközt használhat ebben a kérdésben. Talán a legélesebb És a leghatékonyabb fegyverünk, hogyha mondhatjuk ezt a szót, mégiscsak a szeretet és a belőle fakadó jó cselekedet. Hát azt kívánom most a mi gyülekezetünknek, minden tagjának, hogy ne essünk ebbe a hibába, ebbe a nehézségbe. Mondom ezt úgy is, hogy nem tudom pontosan, hogy át tudjuk-e majd tekinteni a presbiteri ülésen, de egészen bizonyos, hogy kezünkben van, legalábbis az én kezemben már ott van, az építkezésünknek a kidolgozott terv dokumentációja. Pénteken szállították le 4 példányban, nem válogattam még szét, a 4 példány nem túlzok, ennyi. Ennyi. No hát, sok minden történhet ebből, akkor az ennyiből, ami egy darab csomagot jelent, hogy ki tudja, melyik dossziéban, rá van írva persze, hogy mi micsoda van, szerkezeti rajzok, meg kidolgozás, meg árazott, meg árazottan terv, vagy költségbecslés, meg csomóponti rajzok, és én még nem is tudom micsodák, nem nagyon értek ehhez. De azt mondja Isten igéje most nekünk ebben a helyzetben, hogyha mi magunk szeretnénk tisztesen és becsületesen élni, akkor kerüljük azt, hogy féligasságokat, félmondatokat mondunk, akár saját magunkról, akár pedig másokról, akár dolgainkról, akár pedig személyekről. Mert ebben a kérdésben is a leghatékonyabb fegyverünk a szeretet. És erre azt mondja Isten igéje a Galatákhoz írott levélben, hogy ez ellen nincsen törvény, és nincs is védelem. Mert nem árt senkinek, hanem inkább gyógyít, tisztít, leleplez és lefegyverez. Gyógyítja sebeinket, tisztítja elménket, leleplezi indulatainkat és lefegyverzi bosszúvágyunkat. Csak egyetlen egy hátránya van, idézőjelben mondom most ezt a hátrányt, hosszú távon hat. Nem rövid távú gyógyszer, nem egy rapid tabletta ez, hanem hosszú távon ható balzsam. A rágalmazó ember szemére, szívére, hogy jól lásson, hogy jól tapasztaljon, hogy jól mondjon, hogy felületet adjon irítségre és gyűlöletre. De abban az időben, amíg hat a szeretet, meg is dolgozik az emberem. Végül pedig, kedves testvérek, igénk azt is elmondja, hogy ha valaki egy pogány világban él és megéli a mindennapi küzdelmét, harcait, felismeri ebben a szeretetnek az erejét és győzelmét, akkor azt mondja, hogy a gyülekezeti közösségekben, és az apostol az első századi keresztényeknek ír, az első századi keresztény közösségekben, mondjuk így, hogyha anakronisztikus templomok világában, gyülekezetek életében, egy tisztes együttélést és rendet is megkövetel. Ugyanis nem lehet rend nélkül élni a gyülekezet közösségében. Igaz, hogy vannak olyan emberi rendek és szabályok, amelyek túl szigorúak, lélekfolytogatók vagy testgyilkolók, és vannak olyan szabályok, amelyek túl szabadok, liberálisak, amelyek sok helyet adnak a bűnnek és felelőtlenségnek. Ezzel szemben azt mondja Isten igéje, hogy mi magunk az ő általa megszabott rendben, tisztesen élünk. Elsődleges törvényünk, ha szabad így mondani, a Szentírás, és itt most nem is a 10 parancsolatra gondolok, vagy nem is a boldog mondásokra az Új Szövetségből, hanem Isten igéje, amely rendezettséget ad a hétköznapoknak, amely nem folytogató szabály gyülekezetnek, életnek, családnak, polgári berendezkedésnek. Hát erről szól Isten igéje. A tisztes élet az rendezett élet. És ehhez kapcsolódik zárszóként, záró mondatként az, amit oly sokszor idézek köztetek Augustinustól, hogy a béke egy ember életében, egy gyülekezetben, egy családban a rendezettségnek a nyugalma. Soha ne feledjük ezt. Amen. Fennállva válaszoljunk testvéreim az igére. 377. dicséretünk 3. versszakát jelentkezik el. Kegyelemnek, Istene és minden tökéletes ajándéknak szerzője, köszönjük most a Te ígédet, amely elsősorban a mi életünk etikai részére mutatott rá, annak reménységére, annak hiányosságaira és annak rendeződésére. Kérünk Téged, hogy a hétköznapi életünkben valóban úgy élhessünk, hogy elkelőve a rágalmazásokat, és megállva akár ezeknek a tüzében is, hadd éljük mindennapjainkat szeretetben úgy, hogy ezt látva az emberek dicsőítsenek Téged. Hogy azt mondhassák ma is, mások is, pogány környezetben élők, a Téged el nem fogadók, hogy istenes, hívő emberek vagyunk. Kérünk Téged, add ennek a kegyelmi ajándékát, és add, hogy ez egyre nagyobb teret jelentsen a mi életünkben, mindenfajta kísértésünk, harcunk közepette. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért, könyörgünk a szolgálóért, aki vállalta a presbiteri jelöltséget, kérünk, hogy az ő belső elhívását, ha neked is kedves, erősítsd meg külső elhívással is. És kérünk Téged, Urunk, a mi betegjeinkért, a megfáradtakért. Háladással köszönjük Neked, hogy újra együtt magasztalhatunk itt a Te házadban, hogy felemeltél kórházi ágyról. Köszönjük, hogy megsegítetted Jenő bácsit, és hogy Téged dicsérhet most itt a mi közösségünkben. És kérünk, Urunk, a műtétre készülőkért, a megfáradtakért, az elgyengültekért, Lajos bácsiért is könyörgünk, hogy erősítsd meg őt, és minden idős szeretőnket, testvérünket a Te kezedbe ajánljuk, és imádkozunk értük, adj méltóságot idős napjaiknak. Amen. Mondjuk el a mi Urunktól, Jézustól tanult imánkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy most Isten tiszteletünk után néhány perc múlva egyházközségi közgyűlést tartunk, melyen egy üres presbiteri helyünkre választhatunk. Fónagy András testvérünk a jelöltje ennek a szolgálatnak. Hirdetem, hogy jövő héten vasárnap 16 órakor jótékonysági koncert lesz templomunkban, Pomázon. Jöjjünk minél többen erre az alkalomra. Szombaton 17-én kirándulókörünk túrát szervez Spirit Szentkeresztre, találkozó 9 óra 40 perckor a pomázi buszpályaudvaron, 6 kilométeres túra, két bükkfa nyerektől indul, a Vaskapu völgyön át a Klastrom kútig. Megérkezett iratterjesztésünkbe a bibliaolvasó kalauz, a fali naptár és a képes Calvin kalendárium. Szeretettel ajánljuk testvéreknek. Hétfőn énekkari próbát tartunk 6 órakor, kedden bibliaórák lesz Csobánkán 6-kor, szerdán 6 órakor női-férfi bibliaórát tartunk Pomázon, pénteken 6 órakor ifjúsági bibliaórák lesz, vasárnap 9 órakor istentisztelt Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomázon, és 4 órakor a jótékonysági koncert a pomázi református templomban. Hirdetem, hogy ma 3:30-tól gyermekdélutánt tartunk, és 6 órától pedig presbiteri gyűlést, hogyha a presbiternek választott testvérek közül itt és Pomázonnal idejük bele pillantani a presbiterium munkájába, akkor azt megtehetik, majd hivatalosan szolgálatukat, a beiktatásukat követően fogják megkezdeni. És hirdetem még a Szentendrei Református Gimnáziumnak a hívogatását, nyílt lap lesz a gimnáziumban november 24-én, és december 8-án 8 órától a most negyedikbe járó gyerekeket várják erre a nyílt napra. Kedves testvérek, a Isten tiszteletünknek a áldást megelőző része befejeződött, egyházközségi közgyűlést fogunk tartani, annak a részleteit rögtön is meg. Kedves testvérek, presbiteriumunk döntése alapján november 11-én a Csobánkai Részegyházközség, most ezt kell mondanom, egyetlen velem töltött presbiteri tisztére felállt választási és szavazási bizottság. A bizottság megkereste gyülekezetünk tagjait, és örömmel fogadta a jelölést, és a pozitív válasz Fónagy András testvérünk jelölésével kapcsolatban. Testvérünk a múlt vasárnap bemutatkozott a gyülekezet közösségében, így most megtörténhet a szavazás. A szavazás rendje a következő lesz. Itt a hátsó kis termünkben regisztrálnunk kell, szavazni azt tud gyülekezetünkből, aki a 2018. évi választói névjegyzékben szerepel, a Csobánkai Egyház, Részegyház részben szerepel. Jelen pillanatban a kiadott és záradékolt névjegyzék alapján 61 fő szerepel a mi névjegyzékünkben. Az egyházközségi közgyűlés akkor határozat képes, hogyha a választói névjegyzékben szereplő 10%-a jelen van, az 7 fő a mi esetünkben, illetve a presbiterium létszámának a kétszeresével kevesebben nem vertünk, ezt gondoltam, nem tudom mondani, de az azt jelenti, hogy 13 fő. Tehát a mi esetünkben 16 fő esküterünk van, a kétszerese 12 plusz 1, 13 főnek kell itt lenni. Ez láthatóan megvan, sőt a szószékből abban a helyzetben, hogy megint számoltam, hogy körülbelül hányan vagyunk, akik egyház fenntartók. Nem sokkal többen vagyunk fenntartók most itt, tehát 61-en nem vagyunk, de 13-nál azért többen vagyunk itt a közgyűlésünkről. A szavazás módja, valaki regisztrálja magát a választói névjegyzéken, átveszi a pecsétes szavazólapot, és az urnába kell majd elhelyeznie a szavazatát. Mivel egyetlen jelölt van, ezért akkor érvényes a szavazatunk, hogyha a jelölt neve mellé X-et vagy keresztet teszünk. Ha valaki nem támogatja testvérünket, akkor érintetlenül dobja le a szavazó lapot az urnába. Azt hiszem, hogy most a technikai rész tekintetében elégséges ennyi, az a szavazást követve, az úrabontást követve folytatom a hirdetéseket. Tegyük meg, és kérem a választási bizottság tagjait, hogy legyenek segítségemre, hogy a szavazásokat lebonyolítjuk ott a hátsó gyülekezetben. A testvéreket pedig kérem, hogy bátran jöjjenek, egy kicsi feladatunk lesz még. Thank you.
Nem kell már.
Egy időben annyi sok év van, hogy ilyen lehetőség.
Kedves testvérek, a szabadon számoló bizottság a következőket állapította meg. 19 fő vette át a szavazólapját, 19 fő által tehát közülsőn határozatképes volt, és mind a 19 voks forradalmas testvérünk esetleg szépek hangosággal hívta meg ebbe a szolgálatba feladatba forradalmas testvérünket. A gyülekezeti közösséget, András Isten áldja meg a te szolgálatodat, életedet és családodat, szeretettel hívunk és várunk majd ebbe az igazgatási körbe is. Köszönjük, hogy elvállaltad. Kedves testvérek, a jegyzőkönyv vezetésére hadd kérjem majd Halász Árpádnét, és a hitelesítésére pedig kérjem Szász Ferenc presbitert, testvéremet és Benedek Izabellát majd. Az istentisztelet után még ezt megcsináljuk, és kérem, hogy azért maradjanak itt, hogy mindannyian a választási bizottság tagjaival aláírhassuk a jegyzőkönyvet. Tisztességből és jogszerűségből szeretném jelezni, hogy a választási eljárással szemben panasszal élhet meg. 15 napon belül testvéreink közül a következők: a választás során résztvevők 10%-a, azaz 2 fő, hogyha panasszal szeretnél, az aláírtak közül megteheti. Az illetékes egyházmegye elnöksége, ez jelen esetben nem az esperes, hanem az egyház megyei lelkészi főjegyző és az egyház megyei gondnok, nyilvánvalóan én nem lehetek ennek az elvirálója. Illetve az egyház megye jogtanácsosa, illetve az, aki úgy érzi, hogy jogsérelem érnek, ebben az esetben nyilván vonalás testvérünket jelentheti az, hogy ügyelzőket sem. Testvérek, köszönöm szépen a gyülekezetünk közösségének, hogy szép rendben megtörtént ez a választás. Istenünk áldással kísérje a mi közösségünket. Záró éneket énekünk a 755-ös dicséret első verszakát, utána pedig Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Hát ez békesség, Isten velünk viszontlátásra. Itt János lelkész testvéremet kérem, hogy búcsúzzon el a gyülekezet közösségétől, és pedig kinyomtatjuk a Jézus Krisztust.